kétségbe esve előhúzta a pisztolyát, én azonban megfogtam a csuklóját. Mutattam, hogy dugja csak szépen vissza a helyére. Mire megtette, az első zsolozsmázók kiléptek a bokrok ágai mögül. A holdfény ráhullott szemükbe húzott fekete kámzsájukra s a kámzsa alól kilátszó sovány, csontig fogyott arcukra. Nyakuk olyan vékonynak tűnt, hogy attól tartottam, eltörik a kámzsa súlyától. Amikor kiléptek a fényre, megtorpantak. Ahelyett azonban, hogy körülnéztek volna, lesütött szemmel mozdulatlanul álltak, mint a jól idomított állat, amely megtanulta, hogy egy képzeletbeli vonalat gazdája engedélye nélkül semmi körülmények között sem szabad átlépnie. A többiek ott toporogtak az első kettő mögött a bokrok sűrűjében, egészen addig, amíg egy szakállas, kövér fickó, kezében két csövű vadászpuskával, előre nem furakodott, s ki nem bukkant a holdfényre. Hátratolta széles karimájú, fekete kalapját, és megtörölgette a homlokát. Halló, Stevens! Hallatszott a bokrok közül egy folytott kiáltás. Miért álltatok meg? Stevens vállára csapta a puskáját, és zsebretette a kendőjét. Cseréltessetek terhet! Még belegebednek a fickók, hadd menjenek ki a bokrok közül. Azt hiszed olyan könnyű idebent hullát cserélni? De Leon felhorkant, szigorú pillantásom azonban belefojtotta a további horkantásokat. Jól van, gyertek, a szakállas férfi félreállt, hogy a többiek kimasírozhassanak a fák és bokrok közül. A mereven mozgó, hosszú, fekete csomagokat cipelő csapat, mint halálra ítéltek mindenbe beletörődő osztaga, fejét lehajtva áldogált éppen velünk szemben. Sajnos túlságosan is világos volt az éjszaka ahhoz, hogy észrevétlenül csatlakozhattunk volna hozzájuk. Néhány pillanat múlva újabb két kísérő bukkant fel a csapat mellett. Fegyver helyett korbácsot szorongattak a kezükben, s amikor az utolsó bokorág rezgése is abba maradt, egyikük megforgatta a feje felett. Cserélni, cserélni, a lehajtott fejű, fekete árnyak megmozdultak. Azok, akik eddig a hosszúkás csomagokat cipelték, átadták a mögöttük baktató másik kettőnek. Aztán leeresztették a kezüket, és álltak tovább, görnyedtes tartással, mozdulatlanul. Cserélni, nem hallottad, hogy cserélni? Kinyújtottam a nyakam, hogy jobban láthassak. A szállítási szisztémával hamar tisztába jöttem. Két csontvász cipelt egy csomagot, s amikor felhangzott a vezényszó, átadták a mögöttük bandukoló másik kettőnek. Aztán engedték, hogy eléjük kerüljenek, majd felzárkóztak mögéjük. Ezúttal azonban, mintha zavar támadt volna. A negyedik csomagot cipelő páros úgy tűnt, nem óhajt megszabadulni a terhétől. Az őrök hiába kiáltoztak, korbácsukat csattogtatva, a csontvázak merev mozdulatlansággal, lehajtott fejjel álltak, mintha nem érzékelnék a külvilágot. Stevens, csapj már oda nekik, a szakállas, vadászpuskás férfi az engedetlen pároshoz ugrott, és vadul rázni kezdte az öklét az orruk előtt. Nem hallottátok a parancsot? Cserélni, a két csontvász továbbra is mozdulatlanul állt, szemük a lábuk elé merett a fűre, mintha az éjszaka is szorgalmasan futkosó apró hangyákat figyelték volna. Az egyik korbácsos megunta a szakállas tehetetlenségét, mert hangos, durva káromkodás közepette szétlögdöste az előtte csoportosuló csontvázakat, és odafurakodott az engedetlen pároshoz. Mi a franc ütött belétek, hé? Cserélni, ha mondom, a két csontváz meg sem rezzent. A szakállas a másik karjára tette a kezét. Annyira kivannak, hogy moccanni sem tudnak. Na és, ha nem akarnak cserélni, akkor vigyék tovább a csomagjukat. Gyerünk, gyerünk, nyavajások, induljatok, mert a hátatokra húzok egyet. Dühösen megragadta a feléje eső csontvász karját, és megrántotta. A barna ruhás test előre lendült, majd, mintha egy kirakat bábú dőlt volna el, merev végtagokkal végig zuhant a földön. A csomag lecsúszott a válláról, s mivel társa semmit sem tett, hogy a levegőben tartsa, terhük is mellé zuhant a fűre. A korbácsos felordított, de a szakállas lefogta a kezét. Állítsd le magad, Bart, ezekkel másként kell bánni, mint. Szétverem azt a rohadt halál fejüket. Mondom, hogy állítsd le magad, majd a másik kettő felveszi, aggodalmasan a lezuhant csomag fölé hajolt. Amikor meggyőződött róla, hogy nem esett baja, megkönnyebbülve felsóhajtott. Vegyétek fel, a másik két fickó már engedelmeskedett. Szegletes mozdulattal lehajoltak, és vállukra emelték a csomagot. A szakállas elégedetten elmosolyodott, megveregette a korbácsos vállát. Többet ésszel, mint erővel, Bart, a korbácsos megvetően kiköpött, és visszasétált társa mellé. De Leon ismét az oldalamba nyomta a könyökét. Maga tudja, mi történik itt. Tudom, mi? A csontvázak elszállítják a hullaházból a halottakat. Úristen, miért? Hogy feltámasszák őket. Félre beszél, eszemben sincs, de inkább a csontvázakat figyelje. A két legutolsót kell elkapnunk. Maga megbolondult, Nem is vitás, már akkor, amikor nem csapta magyar magát, amiért beleesett a rovarfogó sátramba. Szóval nincs más megoldás, el kell kapnunk őket. Hogy gondolja, ember, amint elindultak, vágtasson be a bokrok közé, de Leon kényszeredetten bólintott. Én pedig feszültem, figyeltem tovább. A szakállas letérdelt a földön fekvő, csuhás csontvász fölé, karját a nyaka alá csúsztatva, megpróbálta felemelni. A könnyű, de hosszú test azonban összecsuklott, mint rosszul összeszerelt toronydaru. Ráadásul a szakállast is maga alá temette. A két korbácsos a hasát fogva röhögte az áldozatot, aki nehézkes mozdulatokkal próbált kimászni a ránehezedő teher alól. Ezt aztán megkaptad, Stevens, remélem mélyen beszívtad a fickó illatát. Milyen törnit használ, Stevens, eddig ügyet sem vetettem a bűzre, amely a csontvázakból áradt. Annyira lekötöttek az események, hogy olyan csekélységekkel, mint a penetráns illat, nem volt időm foglalkozni. Most azonban, ahogy az orrom után a tudatomat is elérte a rothadás szaga, megemelkedett tőle a gyomrom. Állj már fel, te nyomorult, nem túl erősen, de azért határozottan oldalba rúgta a hosszú csontvázat. A csontváz üdvözült mosolyjal az arcán a holdra nézett, és csak hevert tovább a földön. Szólj, ha kell a korbács, Stevens, a szakállas ismét neki fohászkodott. Ezúttal azonban csodák csodájára, sikerrel járt. A nyurga csontváz a talpán maradt, bár szemmel láthatóan ingadozott, mint viharban a legmagasabb felhőkarcolók. Stevens megfogta a másik csontváz kezét, és az ingadozó karjára tette. A hosszú fickó hintázása ettől úgy abba maradt, mintha társa erejéből átszállt volna belé valami. Jól van, ti maradtok leghátul. Indulhatunk, Bart. Bart megcsördítette a korbácsát, és harsányan felrikkantott. Gyerünk, marhák! Vár a legelő, a szerencsétlen csapat, mint kiselejtezett, emberformájú robotok, vontatott, szegletes járással elindult a legközelebbi domb hátfelé. Mivel láttam, hogy a harmadik domboldalig át kell nyomulniuk egy bokrokkal sűrűn borított részen, intettem, de Leonnak, hogy elérkezett a mi időnk. Hátunk mögött a rothadás szagával bevágódtunk a bokrok közé. Ösvény nem vezetett a bokroson át, így csak találgatni lehetett, merre veszik majd az útjukat. Kinéztem magamnak egy megtermett páfránybokrot, és mögéje irányítottam, de Leont. Maga itt marad, hát maga, átvágok a túlsó oldalra. Magáé a hosszú. Milyen hosszú? A hosszú fickó. Vágja hálon, én a másikat kapom el. Ha megkérhetem rá, ne üssön túl nagyot. Én ezt nem biztos, hogy meg tudom csinálni. De hiszen ökölvívó volt, vagy mi a fene, éppen azért. Értse meg, hogy ez az utolsó esélyünk. Ha nem üt, végünk, és ha ütök. Mivel ismét felhangzott a halk, zsolozsmaszerű ének, búcsút intettem neki, és leheveredtem egy másik páfrány bokor mögé. Nem tudom, miért, de biztos voltam benne, hogy a menet a két bokor között halad majd át. A szakállas Stevens, majd az egyik korbácsos olyan közel csörtetett el mellettem, hogy akár meg is érinthettem volna őket. Behúztam a nyakam, megvártam, amint tova vonulnak, aztán felegyenesedtem, s nem törődve vele, hogy a csontvázak észrevesznek-e, vagy sem, derékig kiemelkedtem a bokorból. Az utolsó pár éppen ebben a szempillantásban haladt el mellettem. Kinyújtottam a karom, elkaptam a hosszúra nőtt csontváz párjának a vállát, és berántottam a bokorba. Szemem sarkából láttam, hogy a nyurga is felemelkedik a levegőbe, és eltűnik a szemközti páfrány kolónia levelei között. Az én fickóm könnyű volt, mint a pille, csak a ruhájából és a testéből áradó fertelmes bűztette nehézzé a vele való foglalatosságot. Amikor lerántottam róla a csuhát, olyan szagorgia csapott felém, hogy megtántorodtam tőle. Megfogtam a csuklóját. Pulzusa jóval gyengébb volt a normálisnál. Tudtam, hogy sürgős orvosi kezelésre lenne szüksége, de sajnos nem tehettem érte semmit. A kámzsás, büdös árny néhány pillanattal később bukkant csak elő a pálmák közül. Hol volt ennyi ideig? Nem fogja elhinni. Hánytam. Mivel velem is forgott a világ, nem erőltettem tovább a dolgot. Gyerünk, mert eltűnnek előlünk. Sietős léptekkel a többiek után eredtünk. Szerencsére nem vették észre a két utolsó csontváz hiányát. Stevens az oszlopot vezette, a két korbácsos pedig a széles páfrány leveleket verdeste. Beálltunk szépen a sorba. Felvettük lassú, szaggatott lépteik monoton ritmusát, a zsolozsmát azonban képtelen voltam megtanulni. Arra gondoltam, hogy talán nem is azonos dallamot dúdolnak, mindegyikük korábbi életének homályba merült emlékképei tönti zenébe. Alig hogy kiléptünk a holdfényre, Stevens megállást intett. Cserélni, cserélni, léptem egyet, hogy jó példával járjak elől. Láttam, de Leon is előre lódul. Óvatosan átvettük a holttestet az előttünk álló csontvázaktól. Már válunkon volt a halott, amikor legnagyobb megdöbbenésemre Stevens elindult felénk. Ti fel vagytok mentve, majd a másik kettő cipeli helyettetek. Mivel el nem dobhattuk a csomagunkat, álltunk lehajtott fejjel, mozdulatlanul, bár kezem a kámzsa alatt 38-as Smith & Wessonom nyelét markoláztam. Stevens füttyentett egyet, és barátságosan rávert, de Leon vállára. Lássatok csodát, magukhoz tértek a fickók, ezért nem kell mindjárt korbácshoz nyúlni, Bart. Bart felnevetett, és szétcsapott egy terebélyes páfránylevelet. Márpedig nekem ez a módszerem, Stevens. Jól van, fickók. Fordult felénk megenyhülve a szakállas. Ha rendbe jöttetek, hát cipejétek, az ördög sem igazodik ki rajtatok. Ha az a vén szemétláda elmondta volna a titkát, mielőtt kinyiffant, most a kezünkben lenne a lelketek kulcsa. Na előre indulás, a páfránylevelek összecsapódtak mögöttünk. Arra riadtam, hogy belebotlom valamibe. Mi van? Hallottam, de Leon nyugtalan suttogását. Valami baj történt? Semmi? Mondtam, és igyekeztem felvenni léptei ritmusát. Csak rájöttem valamire. Jézusom, nyögte, igyekezzék megfeledkezni róla. Ha maga rájön valamire, abból csak baj származik. Itt abba kellett hagynia, mert az egyik korbácsos hátra maradt, és gyanakodva a képembe bámult. Igyekeztem olyan merev és ostoba arcot vágni, amilyet csak tudtam. De Leon idegességében eltévesztette a lépést, de végül is rendbe jött minden. Úgy csoszogtunk és gűnyögtünk, hogy a legcsontvázabb csontvázzal is felvehettük volna a versenyt. A hold bátorítóan ragyogott, ahogy kiléptünk a bokrok közül. Éppen oda akartam súgni, de Leonnak valamit, amikor ismét megvonaglott a lábunk alatt a föld. A szakállas megcsóválta a fejét, és a földre bámult. Túl erős, mindenki észre fogja venni. Az egyik korbácsos felnevetett. A te dolgod? Nem szeretném, ha bajom lenne belőle. A kis ember mindig megúszza. Legfeljebb benősül szanágákhoz. Újabb szívdobbanás, mintha valóban az alvó sátán ébredezett volna. Állítsd meg őket, megérkeztünk. A menet megtorpant. Reménykedtem ugyan, hogy talán újra átadhatjuk a terhet az előttünk lépkedő párosnak, de a szakállas nem vezényelt cserét. Helyette sípot vett elő a zsebéből, és belefújt. Lágy, halk dallam szállt át a bokrok felett, nekiütődött a domboldalnak, és szétszóródott a levegőben. Alig hogy elhalt, hasonló dallamos síp szó válaszolt rá. Szakállas vezetőn keltette a sípját, és parancsot adott az indulásra. Engedelmesen megkerültük a harmadik dombot. Nem messzire tőlünk fehér épület emelkedett, közvetlenül a dombaljához simulva. Észrevehetően rozzant állapotban volt, széles lombúfák borultak hepehupás tetejére, s, mintha még romos belsejéből is fák magasodtak volna az égre. Ez a bejárat, suttogta, de Leon, én inkább kint maradnék. Előbb kellett volna meggondolnia magát. Gyászmenetünk megtorpant az épület előtt. Amerre csak a szemem látott, tel is tele volt szórva a környék téglatörmelékkel. Tapasztalt szemem azonnal észrevette, hogy a szerte szét heverő téglák nem hiányoznak sehonnan. Mintha gondosan készített műromot látnék magam előtt. Mintha a félbetört téglákat szándékosan haigálták volna össze-vissza, hogy az erre tévedő vándor azt hihesse, valódi rommal van dolga. A bejárati ajtó fölött márványból készített tábla díszelgett, amelynek aranybetűs feliratát ilyen távolságból még nem sikerült elolvasnom. Szakállas vezetőnk ekkor ismét a sípjába fújt. Alig halt el a dallamos hang a levegőben, az épület ajtaja résnyire tárult, s valaki kidugta rajta a fejét. Minden rendben, rendben, gyertek, az ajtó becsúszott a falba, a mögötte feltáruló sötét nyílás fenyegetően ásított felénk. Hányat hoztatok? Négyet. Többre lenne szükségünk, azt mondják, meggyorsítják a dolgot. Állítólag valaki akadékoskodik oda át. Ide jött egy fickó, és beleütötte az orrát a dolgunkba. A másikon érezhetően áthullámzott a félelem. Micsoda, ide engedtek valakit? Hogy lehettek ilyen őrültek? Állítólag nem volt más választásuk. Egyelőre takarékra kell állítani a lángot. Amíg a fickót ki nem nyírják. Nem tudod, ki az illető? Valami Lawrence, Leslie L. Lawrence. Mond neked ez a név valamit? Semmit. Kicsoda a fickó? Hulla jelölt. Előbb bekerül a hullaházba, aztán a kezetek alá. Talán ide jön hozzád kapunnyitogatónak. Dögölj meg, Bart! Te is, Perkins! Az ajtó becsukódott mögöttünk. Az épület valamikor káli szentély lehetett. A falba vájt áldozó fülkék legalábbis erről tanúskodtak. De Leon nem kedvelhette a csupán egyetlen pislogó fákjával megvilágított szentély belsőket, mert nagyokat nyögött az orrom előtt, kockáztatva, hogy valamelyik őrünk felfigyel rá. Megrángattam hát a hullalábát, hogy figyelmeztessem. Az exboxoló szusszant még egy hatalmasat, aztán engedelmesen magába folytotta a lélegzetét. Mivel sejtettem, valamelyik áldozó fülkével kell történnie valaminek, igyekeztem úgy helyezkedni, hogy mindent láthassak. Sajnos, mire sikerült a hullalábával manipulálva elterelnem az útból, de Leont, a legközelebbi fülke hátulsó fala már eltűnt a szemem elől. Minden bizonnyal befordult a mögötte feltárulkozó fekete résbe. Fejeket lehúzni, vezényelt a szakállas, kezébe véve vadászpuskáját, nehogy beakadjon a szemöldökfába. Nyakam közé húztam a fejem, és, de Leo nyomában átléptem a csak elméletben létező küszöböt. Hosszú, lefelé lejtő, villanykörtékkel megvilágított folyosóban találtam magam. A simára csiszolt, alig ha nem gránitba vágott járat legalább 2 méter széles volt, és ugyanilyen magas. Vége a messzeségbe veszett. Szakállas kísérőnk megállt előttünk, és csípőre tette a kezét. Ha lejtitek őket, elevenen megnyúzlak benneteket. Óvatosan szörny szülöttek. Nem hiszem, hogy, de Leonon és rajtam kívül bárki is értette volna, mit mond. Mindezek ellenére a kámzsás csontvázak ösztönös óvatossággal indultak ellefelé. Még szüntelen, harzsolos májukat is abba hagyták. 500 lépést számoltam, amíg kiszélesedett előttünk a vágat. Ha nem látszott volna minden vadonatújnak, azt hihettem volna, hogy elhagyott tárnában kocogunk a bánya mélye felé. A jókora föld alatti terem, amelyben ismét összetorlódtunk, bár közel sem volt akkora, mint az elhagyott templom, könnyedén magába fogadott bennünket. Sőt még egy osztag katona is nyugodtan utánunk masírozhatott volna. A terem közepén álló 2 fehér köpenyes férfi hajdani náci haláltáborok szelektáló orvosaira emlékeztetett. Nem tudtam szabadulni a rettenetes gondolattól, hogy kezük egyetlen, könnyed kisintésével halálba küldhetnek, de Leonnal együtt. A 2 férfinak azonban eszeágában sem volt velünk törődni. Szemüket a 4 hullára szegezve oda sétáltak hozzánk. Még a lélegzetem is visszafojtottam, amikor egyikük megragadta a karom, és arra kényszerített, hogy engedjem le a vállamról a halottat. Szerencsére, de Leon is megértette, miről van szó, így közös produkción kezúttal remekül sikerült. Sem a halott nem bukott le a vállunkról, semmíg nem lepleztük le magunkat. A 2 fehér köpenyes doktor bácsi eközben szép, komótos mozdulatokkal munkához látott. A nyakukban lógó stetoszkóp végét a hullák mellkasára illesztették, és meghallgatták, mi újság odabent. Úgy tűnt, jó hírekről tudósíthattak a műszerek, mert elégedetten emelkedtek fel, és sétáltak vissza a helyükre. Minden oké, Bart, dünnyögte egyikük, fejével az átelleni oldal felé intve. Tegyék fel őket az asztalokra, ebben a szempillantásban éles fények gyúltak a falakon. Most vettem csak észre, hogy a terem távolabbi fele orvosi műtőnek és vele kombinált laboratóriumnak van berendezve. Széles műtőasztalok, ragyogó műtőlámpák, kis asztalkákon csinos műszerek. Egy szóval minden nagyon okénak tűnt volna, ha nem tudtam volna, miről van szó. Csak hogy tudtam, és egyáltalán nem tetszett nekem. Olyannyira nem, hogy amikor engedelmesen az asztalra fektettük a halottunkat, elhatároztam, véget vetek kollektív kirándulásunknak a föld alatt. Mostantól kezdve magam veszem kezembe a sorsom. Csak hogy ember tervez, a leereszkedő hidraulikus falak pedig végeznek. Abban a pillanatban ugyanis, ahogy kámzsám alá nyúltam, hogy előhalásszam a stukkerem, és megpróbáljak rendet teremteni a nagy összevisszaságban, valahonnét a mennyek magasából, mintha csak átlátszó papírdíszlet lett volna egy előkelő színház zsinór padlásán, vastag, ezüstösen csillogó fal ereszkedett az orrunk elé. Mire felocsúttam, már légmentesen el voltunk választva a doktoroktól és a halottaktól. Egyik hajcsárunk megforgatta feje felett a korbácsát, és nagyot csattantott a feje felett. Gyerünk, disznók, be a vackotokba, ismét felhangzott a bánatos zsolozsma, mintha a láthatatlan karmester elunta volna az elmúlt percek tétlenségét, és ismét beintette volna a zenekart. Sajgó szívvel indultam el a távolban feketedő járat végfelé. Nem voltam biztos benne, ez a járat-e, amelyiken bejöttünk, vagy egy másik. Néhány percnek kellett eltelnie ahhoz, hogy rájöjjek, ez a vágat nem a mi vágatunk. Nem is tudtam, örüljek-e neki, vagy bánkódjak. Örülnöm kellett volna, hiszen végre ott voltam, ahol lenni akartam, ugyanakkor kénytelen voltam belátni, hogy ide lent, a föld mélyén csak magamra számíthatok. Hiába építettem odakint fáradtságos munkával élethű terepasztalokat. A hidraulikus bejáraton egy hangya sem mászhat át anélkül, hogy észre ne vegyék. Még mindig utolsók voltunk a sorban, s éppen azt mérlegeltem, ne próbáljak-e meglelépni, amikor, de Leon nyugtalanul hátrafordult. Mi lesz már, ember, magam is szép summát fizettem volna annak, aki megmondja, mit csináljak. Szerencsémre nem kellett válaszolnom, mert őreink betereltek bennünket egy mellékjáratba. Megpróbáltam fejembe vésni az elágazásokat. Sajnos odafent elmulasztottam, hogy keressek magamnak egy Ariadnét, aki megajándékozott volna egy varázsfonállal. A következő kisebb, föld alatti terem alig, hanem a csontvázregiment egy részének nappali tartózkodásául szolgálhatott, mert, amikor becsukódott mögöttünk a vasrács falba vágott vasajtó, mindenki megkereste a saját ágyát. Mivel öreink még mindig a rácson túlálltak, s bármennyire is egymás szórakoztatásával voltak elfoglalva, előbb-utóbb csak feltűnt volna nekik, hogy mi ketten nem találjuk a helyünket, villámsebesen ágy után néztem. Néhány tized másodperc késéssel ugyan, de sikerült felfedeznem két üres pricset. Mire a szakállas és a korbácsosok teljes figyelmükkel felénk fordultak, már, de Leon is és én is meretten ültünk a takaróinkon, magunk elé zsolosmázva. Hogy aztán ezt a zsolosmázást nem követte valami más is, annak alig hanem az volt az egyedüli oka, hogy kétségbeejtően üres volt a gyomrunk. Az ágyakból kiáradó szag egyszerre szorította össze a torkom, és lökte az ég felé a gyomrom. De Leon térdére hajtotta a fejét, és csendesen öklendezett. Uralkodjon magán az Istenért! Könyörögtem halkan, a rettenetes bűzfelhőkkel viaskodva. Ha meghallják, ők azonban nem hallottak meg semmit. Hangosan felnevettek, bizonyára jó pofát mondott valamelyikük, aztán a szakállas végig húzta korbács anyelét a vasrácson. Készüljetek, disznók, mindjárt itt az aba, alig fejezte be, nyikorgás támadt odakint, mintha kocsit húzott volna valaki maga után. S valóban, pár pillanattal később felbukkant őreink mellett egy fickó, kerekes kocsival, rajta fatányérokkal és ugyancsak fából készült ivókupákkal. Mi újság, Olle? Kérdezte a szakállas, és vállára igazította vadászpuskáját. Hogy ikeg a fityeg? Szia, Bart! Lelkendezett a nagy darab, tenger és sapkát viselő férfi vékony gyerekhangon. Meghoztátok az új húsit? Meghoztuk, Szivi. Kedves fiúk, még kissé mozdulatlanok, de a dokik gyorsan lelket vernek beléjük. Mi az ábra, csak nem akarsz felcsípni közülük valakit. Ugyan már, Bart, jól tudod, hogy ki nem állhatom a szagukat. Legalább olyan büdösek, mint a nők, és a fiúk Olle. Jaj Istenem, Bart, hogy lehetsz ilyen, hiszen nincs jobb egy kisikált, bekencézett fiú illatánál. De Leon hirtelen abba hagyta az öklendezést, és felkapta a fejét. Hiszen ez buzi, bravo, dicsérte éles felismerő képességét. Hogy jött rá, emberek? Rikoltotta közben a tenger és sapkás, és végighúzta hosszú nyelű fémkanalát a rácson. Emberek, csontvázak, élőhalottak, szarszagú temető patkányok, itt a moslék. Mivel eszévélyes invitálásnak nehéz lett volna ellenállni. Mindannyian feltápászkodtak, és üveges tekintettel felsorakoztak a vasrács mellett. Látszott rajtuk, nem először teszik. Olle kinyitott egy mindeddig láthatatlan, apróska ablakot, és beadta rajta az első kupát. Egy csontváz elvette, az ágyához vitte, letette, majd újra beállt a sor végére. Intettem a pilótának, hogy tapadjunk karácshoz, de Leonnak volt annyi esze, hogy lesunja a fejét, akárcsak én. Néhány keservesnek tűnő pillanat után markomba kaparintottam a kupát, s szaggatott, vontatott léptekkel az ágyamhoz vittem. Útközben beleszagoltam, furcsa, édeskés illatú tej volt benne. Másodszori sorbaállás után megkaptuk a fatányérra rakott második fogást is. Valami kulimászba kevert húsfélét. Olle ismét végig húzta kanalát a rácson, és elégedettem felnevetett. Zabáljatok, kurafiak! 10 perc múlva egy falat se legyen a tányérotokon, amikor a kocsi hangos nyikorgással, hajcsárainktól kísérve eltűnt a szemünk elől, felugrottam. Néhány szempillantás alatt sikerült megállapítanom, hogy nem látok tévékamerát a cellában, továbbá, hogy a szállásterem jóval nagyobb annál, mint amekkorának eddig hittem. Hátrébb, egy alig látható ajtó mögött újabb terem nyílt, ágyakkal és csontvázakkal. Ők azonban, a bennünket körülvevő kámzsásoktól eltérően mély bódulatban aludtak. De Leon rám nézett. Mérhetetlen döbbenet ült a tekintetében. Ne mondja, hogy ez nem a pokol, nyögte, a maga dantéja, vagy hogy hívják azt a digót, ha lejött volna ide. Gyerünk! Kiáltottam rá, és felrántottam a pricsről. Siessen, hova az ördögbe, csak nem hiszi, hogy élve kikerülünk innét. Meg kell akadályozni, hogy megegyék az élelmüket. Ne mondja, és hogy képzeli a dolgot. Nem képzeltem sehogy. A legközelebbi pricshez ugrottam, kiragadtam a csontvász kezéből a kupát, melyet éppen a szájához emelt volna, és a cella közepére hajítottam. Közben lerántottam magamról a kámzsát, hogy lássák, más vagyok, mint ők. Ha szerencsém van, hajcsáruknak hisznek. Magasra emeltem mindkét faedényemet, és lassan, merev mozdulattal kiöntöttem a földre. Nem enni, kiáltottam. Nem inni, kiönteni, a kezek, amelyek már elindultak, hogy szájukhoz vigyék az italt, megálltak a levegőben. Nem inni, nem enni, kiönteni, egyelőre nem mozdult senki. A kezemből lecsorgó tej hangosan csobogott a földön, és a kulimászba kevert lehulló húsdarabok tompán puffantak a kövön. Nem inni, nem enni, kiönteni, egyszerre mozdultak meg, és egyszerre engedelmeskedtek a parancsomnak. Nem látszott az arcukon sem kelletlenség, sem értetlenség. Automaták voltak, amelyek ha megértették a parancsot, mérlegelés nélkül végrehajtják. De Leon csuklott, és megtörölgette a homlokát. Borzalmas, én soha nem gondoltam, hogy emberek embereket. A csontvázak engedelmesen lerakták üres kupáikat az ágyuk mellé, és mereven a rásra szegezték a tekintetüket. Mi lesz, ha elárulnak, suttogta aggodalmasan a repülő. Nem árulnak el, és ha a buzi észreveszi, segítsen, ezúttal szerencsénk volt. Holle semmit nem vett észre. Már csak azért sem, mert a csontvázak, kezükben az üres edényekkel, felsorakoztak a rácsnál, elfogva előle a kilátást. A tenger és sapkás szó nélkül a kocsira rakta az edényeket, aztán megérezhetett valamit a levegőben vibráló hullámokból, mert gyanakodva a tompa tekintetű arcokba bámult. Na, mi van, talán nem tetszik valami? Felröhögött, és becsapta a rácsba vágott ablakot. Majd, ha szabadságra mentek, a Ritzben halálra zabálhatjátok magatokat. A számlát úgyis Lucifer állja, ti rohadékok, amikor elnyikorgott a kocsival, a rácshoz ugrottam, és kinyitottam a kis ablakot. Bár a nyitásához nem kellett különösebb erőfeszítés, beláttam, annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. Ezen ugyan még egy csecsemő sem bújhat keresztül. Mi újság? Suttogta mögöttem, de Leon. Nem tud kimászni rajta, felelet helyett a zárhoz hajoltam, és belenéztem. Elégedetten láttam, hogy egyszerű zárszerkezettel van dolgom, amellyel minden jobban képzett betörő elboldogulna. Óvatosan a kámzsám alá nyúltam, kihúztam a pipámat, majd rénszarvasbőrből készült dohányzacskómat is, amelyet még annak idején enétől, a sámánasszonytól kaptam ajándékba. De Leon rám merett, és rémültem felhorkant. Csak nem akar pipázni, nem hallotta, mit mondott a fickó odafent. Hogy egy bizonyos Leslie L. Lawrence a legújabb hullajelöltjük. A hullajelöltek is pipázhatnak. Maga tényleg megőrült. Gondterhelten megnézegettem a pipaszurkálómat, aztán megnyomtam a végén egy pöcköt. Rövid, de erős acélpenge ugrott ki belőle. Megpengettem a körmömmel, s a zár fölé hajolva, becsúsztattam a kulcsjukba. De Leon nézte egy darabig a próbálkozásomat, aztán elkeseredve legyintett. Lucifer legyek, ha kinyitja, ezzel a kis vacakkal. Én aztán értek a zárakhoz, elhiheti. Harlemi gyerek vagyok. Tudja, mi kell ehhez? Mi? Normális állkulcs, hiszen ez még bele sem megy a lyukba. Megtöröltem a homlokom, és felegyenesedtem. Visszaraktam a pipát és a dohányzacskót a zsebembe. Jön vagy marad, sajnálkozva csóválta meg a fejét. Ha csak varázslattal ki nem nyitja az ajtót, már kinyitottam, majd hanyatt esett a meglepetéstől. Kinyitotta, hápogta, kinyi, mikor, próbálja ki, felugrott, az ajtóhoz ugrott, és lenyomta a kilincsét. Amikor a vasajtó résnyire kitárult, rémültem felkiáltott. Maga az ördöggel cimborál, na és, ne feledje ebben a játszmában az ördög velünk van. Legközelebb aztán csak akkor mukkant meg, amikor bezártam mögöttem az ajtót, és zsebre vágtam a pipaszurkálót. Miért olyan biztos ebben? A folyosó vége felé kémleltem, és megvontam a vállam. Mert ez a játszma még az ördögnek se tetszhet. Túl piszkos ahhoz, hogy Luciferbe lekeveredjék. Mintha igazat akarna adni egy felsőbb hatalom, a talaj megvonaglott alattunk. Soha nem éreztem még ilyen közel az ördög szívverését.